Marco Zung. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első és második verszakát. A 25. Zsoltárunkat énekeljük, melynek első verszaka így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliuma első fejezetének 5-től 25-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, az első fejezetből 5-től 25-ig terjedő verseket hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Elzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Elzsébet meddő volt, és mind a ketten immár igen idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenik az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Mondta pedig az angyal néki, ne félj Zakariást, mert meghallgatott a te könyörgésed, és a te feleséged Elzsébet szülnéked fiat, és nevezzed az ő nevét Jánosnak, és lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondané ki, én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldöttem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz, és nem szólhatsz mind a ma napig, amelyen ezek meglesznek. Mivel, hogy nem hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. A nép pedig várja Zakariást, és csodálkozik, hogy a templomban késik. És kijövén nem szólhat a nékik, eszükbe vevék azért, hogy látást látott a templomban, mert ő csak integetett nékik, és néma maradt. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza. E napok után pedig fogad a méhében Elzsébet az ő felesége, és elrejtőzik 5 hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekintett, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 105. Zsoltárunk 1., 2. és 3. versszaka eléneklésével. A 105. Zsoltárunkat keressük ki, melynek 1. versszaka így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek! Thank you. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megengedted érnünk advent negyedik vasárnapját, és azt is, hogy összegyűjtöttél minket ma ide a te házadba. Áldunk téged azért, hogyha otthonunk templommá szentelődik. Köszönjük a negyedik gyertyaszálat, amely ma meggyulladt, és még inkább köszönjük a szívünkben kigyulló fényeket, amelyek mind-mind arról tanúskodnak, hogy nekünk Istenünk van. Olyan Istenünk, aki szeret bennünket. Olyan Istenünk, aki életünket gondviseli. Olyan Istenünk, aki Jézus Krisztusban eljött érettünk ide a földre, hogy a bűnből és a bűnnek számtalan káros következményétől bennünket megszabadítson. Köszönjük, hogyha veled élhetünk, nem csupán ilyenkor egy-egy óra erejéig, hanem az esztendőnek minden napján és minden pillanatában. Köszönjük, hogyha észrevesszük vezető karodat, hogyha meghalljuk ott belül a lélekben megszólaló hangot, hogyha engedünk a te indításaidnak és parancsolataidnak. Köszönjük, hogyha tisztelettel borulunk le előtted, és borulhatunk le, fohászkodhatunk naponként hozzád, hogy elkerüljük életünkben mindazt, ami testileg és lelkileg szükséges. Köszönjük neked szeretteinket, a családot, amelynek körébe helyeztél. És köszönjük neked ezt a nagyobb családot is, a gyülekezetet, hogy itt most együtt örvendezhetünk mindannak, amit számunkra elkészítettél. Együtt örvendezhetünk az ígének. Szenteld meg ezt az órát. Add, hogy nyíljanak meg a szívek te előtted, és add, hogy valóban mindannyian lássuk meg a te dicsőségedet, hogy te felséges Úr vagy. Eget és földet teremtettél, kegyelmes voltál, és hozzánk fiatban aláhajoltál. Mert fontosnak tartasz minket, orszemnyi embereket, és azt akarod, hogy ne a lefele húzó erők, ne a szétbomlasztó erők győzzenek, és ne mindenki elszigetelten és különféle nyomorúságban vergődve éljen itt a földön, hanem el akarsz juttatni bennünket a hitre, a szeretetre, a reménységre, a lelki szárnyalásra. Vedd gondjaidba a mi életünket. Az, aki könnyel vagy fájdalommal jött ide, adj vigasztalást, bátorítást. Az, aki úgy jött, hogy békesség van a szívében, derű van a lelkében, annak szenteld meg és szaporítsd meg a derűjét, örömét. És add Istenünk, hogy tudjunk közelebb kerülni te hozzád, hogy ott, ahol éppen vagyunk, onnan tudjunk előrébb mozdulni, és a hitben elmélyülni, a veled való kapcsolatban gyarapodni, mert az akkor mindig meglátszik a földi dolgainkban is. Köszönjük Istenünk, hogy más lelkülettel és más erővel, más hozzáállással tudunk megküzdeni a mindennapok kisebb-nagyobb gondjaival akkor, amikor velünk jössz. Hálát adunk azért, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk, és hisszük azt, hogy most is áldást készítettél el. Áldassál ezért minden időben. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 164. számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 164. számú énekünket énekeljük, melynek első verszaka így kezdődik: Téged áldunk, Nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Lukács evangéliuma első fejezetének 5-től 14-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, az első fejezetből 5-től 14-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg hát figyelemmel és alázattal. Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fethetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenik az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Mondta pedig az angyal néki: ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szülnéked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak, és lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Kedves testvéreim, a legismertebb adventi történetek közül való ez a részlet, amit most olvastam fel közöttetek a Lukács evangéliuma legelejéről. Tudjuk azt, hogy keresztelő János Jézus Krisztusnak útkészítője volt. hogy mielőtt megérkezett volna a szabadító, a messiás, mielőtt megjelent volna az ő csillaga, azelőtt, mint egy lelki értelembe jött el keresztelő János, és készítette elő az utat Jézus Krisztusnak. És ezen az istentiszteleten ennek az útkészítőnek a születési körülményeit fogjuk megvizsgálni. Valamilyen szinten családi istentiszteletnek is nevezhetném ezt az advent negyedik vasárnapi alkalmat. Hiszen egy család életén belül, egy családon keresztül, Erzsébetnek és Zakariásnak az életén keresztül hadd vizsgáljuk meg ezen az istentiszteleten a magunk családját. Hogy milyen is az, vagy hogy milyen kellene legyen. Arról hallunk a felolvasott bibliai szakaszban, hogy ebben a családban két papi személy is volt. Egyfelől Zakariás, aki hivatása szerint volt pap, másfelől pedig Erzsébet, aki származása szerint papi családból, papi törzsből jött. És az ószövetségi rendtartás szerint szigorú parancsokat kellett betölteni ahhoz, hogy valaki igazán be tudja tölteni ezt a papi hivatást. Ma már az újszövetség korában tudjuk azt, hogy mindannyian az ő papjai vagyunk. Az egyetemes papság elvét hirdetjük, hogy nem csupán ilyen palástos papok vannak, hanem az Úristen mindannyiunkat egyen-egyenként kint a világban és otthon a családban ilyen papként akar látni. Hogy ezt a papi hivatást mi magunk is hűen be tudjuk tölteni. Tudom azt, hogy 30-40 évvel ezelőtt itt Erdélyben még nagyon nagy paphiány volt. A kommunista időben leszabályozták a teológusoknak a számát, így bizony számos olyan gyülekezet volt, ahol nem volt pap, pap nélkül maradtak. Talán eltelt jó néhány év, hogy ebben a sorsban és ebben az állapotban kellett lenni. Ma már tudjuk, hogy a legtöbb gyülekezetben már van pap, de azért úgy tapasztalom és úgy érzem, hogy nagyon nagy a pap hiány a családokban. Hogy az édesanyja vagy az édesapa nagyon gyakran nem tudja betölteni ezt a papi hivatást. Nem tud úgy megnyilvánulni, hogy abban ez látszódjék meg, hogy én az Istennek papja vagyok. Gondoljunk bele, hogy hány édesapa nem csupán a munkahelyen dolgozik, hanem azon felül számos esetet ismerek, hogy plusz munkát vállal. Megkeresi a mindennapi kenyeret, megkeresi azt a pénzt, amire szükség van a családhoz, szétosztogatja azért, hogy mindenkinek jusson abból. Aztán legtöbb családban az édesanyja is dolgozik, és miután lejár a munkaidő, akkor otthon kezdődik a második műszak. Tisztán tartani a lakást, ebédet, vacsorát főzni, mosogatni, segíteni a gyermeknek a házi feladat elkészítésében, és gyakran ott van a nagymama is, aki ilyen pót dadusként szintén segít ott, ahol tud, és az ilyen sokfajta teendők elvégzésében annyira kevés idő marad arra, hogy a papi hivatást is valamiképpen otthon a családban, gyermekeim körében, házastársam jelenlétében betöltsem. Miben nyilvánul ez meg? Mit jelent egészen konkrétan? Olyan szépen van leírva a Szentírásban, hogy mindketten igazak voltak az Isten előtt. Nem az emberek előtt, mert tudjuk azt, hogy az emberek előtt sok esetben tudjuk a lényünknek a szebbik, a jobbik oldalát mutatni. Hanem igaznak lenni az Isten előtt. Azt jelenti, hogy igazán hiszek benne, és igazán bízom az ő ígéreteiben. Igazán rá tudok hagyatkozni minden körülmények között. Komolyan veszem mindazt, amit nekem mond. De ez az igazán azt is jelenti, hogy akkor, amikor hibázom, akkor, amikor elbukom, akkor ezt is őszintén és nyíltan igazán tudjam felvállalni. Az Isten előtt is, és családtagjaim körében is. Annyira ritka ma már ez, hogy a család körében, akkor, amikor valamilyen területen hibázom, nem jól csinálom, olyan nehezen valljuk ezt be. Még a családtagok előtt is. Egyre ritkább az a mondat, hogy bocsáss meg.
vagy vétkeztem. Vagy ne haragudj.
Igen, így lehetünk, azt hiszem, következetesek, és így lehetünk igazán hitelesek, hogy igazán megállok az Isten előtt, és akkor, amikor hibázom, akkor ezt is őszintén, nyíltan, igazán megvallom az Isten előtt is, meg a másik ember előtt is. Aztán úgy gondolom, ezt a papi hivatást olyan módon is be lehet tölteni, hogy az Isten tisztelet körüli dolgokban tevékenynek lenni. Mindannyian azt hiszem átéreztük azt, hogyha egy olyan családba toppanunk be, ahol jelen van az Isten, olyan, mintha a menny becsüngene az ő lelkükbe, az ő életükbe. Hogyha pedig ez nincs meg, azt is sok esetben átéljük. Igen, nagyon gyakran lehetne az, hogy az otthonunk templommá váljék. Az otthoni együttlét Isten tiszteletté. Isten tisztelet körüli dolgokban foglalatosnak lenni otthon. Mikor volt az, amikor utoljára úgy vetted le a Szentírást, a Bibliát a polcról, hogy nem csupán te voltál az, aki építkeztél belőle, hanem a gyermekednek vagy az unokádnak is megpróbáltál valamit abból továbbadni, amit te megértettél. Vagy amikor úgy kulcsoltad imára a kezedet, hogy közben melletted volt a gyermeked, az unokád, és engedted, hogy ő is bekapcsolódjon mindebbe. Annyira megható volt az számomra, amikor egy idős néni nemrégiben mondta el, hogy fiatal kora óta mind a mai napig letérdelve imádkozik az Istenhez. Egyre jobban fáj már a dereka, de azért ezt még mindig megteszi. Tudjuk, hogy nem a testtartása fontos. Azért annyira elgondolkodtató. És annyira beszédes ez a mozdulat, hogy így, letérdelve, ebben az alázatban megállok az Isten előtt. Higgyétek el, másképpen alakul a nap, ha reggelente ott van ez a szeretteimért elmondott ima. Úgy engedem el iskolába gyermekeimet, unokámat, úgy engedem el munkába házastársamat, hogy előtte ez ott megvan. Foglalatosnak lenni az Isten tisztelet körüli dolgokban, azt hiszem, otthon igazából ezt jelenti. Hogy nem csupán én táplálkozom, hanem közben engedem, hogy a körülöttem lévők is ebből gazdagodjanak. Ha csupán rohanva, imádság nélkül, csupán kenyérkereső emberek vagyunk, akkor azt hiszem, elmarad az áldás. Igen, elrendezhetjük a lakásunkat, hogy tiszta legyen. Elkészítjük az eledelt, segítünk abban, hogy a gyermekeink egyre inkább előrébb haladhassanak, ezek is fontosak. De ha csak ezek maradnak, akkor elmarad az áldás, mert az áldást a papoknak kellett továbbadni a nép számára, továbbítani. Ha nincs papi lelkület, és ha nincs papi hivatás betöltés, akkor azt hiszem, mindannyian átéltük, hogy valóban elmarad az áldás, és csak vergődünk egyik napról a másikra. Akkor nem lesznek olyan tartalmasak és olyan áldásosak a mindennapok, amilyenek pedig lehetnének. Ez tehát az első gondolatkör, amit ki szeretnék emelni. Papi hivatást mindannyiunknak otthon a családban be kell tölteni. Másodszor arról olvasunk, hogy ebben a családban összhang volt. Abban fejeződik ki, ezt írja az ige, mindketten igazak voltak az Isten előtt. Mindketten igyekeztek az Isten rendelései szerint fedhetetlenül járni. Ugyanazt a lelki örökséget kapták, és ugyanazt a lelki örökséget hordozták Erzsébet is, meg Zakariás is. Férj és feleség kapcsolata. Azt hiszem, az egyik legnagyobb csoda ebben a földi világunkban ez. Gondoljunk bele, kezdetben két idegen ember áll egymással szemben. És aztán annyira elkezdenek ragaszkodni egymáshoz, meg annyira megszeretik egymást, hogy aztán a Biblia ezt így írja, lesznek ketten egy testé.
Már nem két szív, hanem két összeforrott szív kapcsolódik össze. Nyilván ehhez kell az, hogy alkatilag is az Úristen összekapcsoljon két embert. Meg tevékenység szempontjából is, hogy le tudjuk osztani a terheket, hogy ne egy ember vigye a keresztet, és ne egy ember vigye azt a bizonyos szekeret, hanem ketten. De kell ehhez az is, hogy lelkileg összekapcsolódjon a két ember, hogy a közös lelki örökség meglegyen mindkettőjüknek az életében. És ezzel kapcsolatosan nagyon gyakran azt látom, hogy olyan gyakori a vegyes házasság. És itt nem arra gondolok, hogy az egyik nemzetnek a nyelvét beszéli, a másik nemzetét, hanem arról, hogy az egyik beszéli a lelki nyelvet, a másik pedig nem. Az egyik próbál az Istennek útján járni, a másik pedig egyenesen tagadja. Az egyik igyekszik az Isten akarata szerint igazítani az életét, a másik pedig újból és újból átlépi az Istennek szavát. Az egyik próbál közeledni az Istenhez, a másik pedig távolodik. Nagyon jól tudom azt, hogy itt a gyülekezetben is vannak ilyen családok, ahol az egyik már megismerte az Istent, a másik pedig még nem. Annyira nehéz így összhangban élni és harmóniában, hogy csak az egyik embernek az életében van meg ez a lelki örökség. Számos barátomat, fiatalokat hallok arról, akik már házasságban vannak, hogy siránkoznak, hogy mi lett a házasságból. De talán kezdetben nem úgy indultak neki komolyan, hogy akkor hárman menjünk tovább az Istennel együtt, hanem talán csak ketten. Figyeljük meg a statisztikai adatokat, szinte minden második házasság felbomlik. Lutri lesz belőle, hogy vagy bejön, vagy nem. Nem ennek képzelte az Isten, hanem egy életen áttartó, összeforrott szívben eltöltött drága együttlétnek. Így olvashatjuk, hogy mindketten igazak voltak az Isten előtt. És csak egy nagyon egyszerű példa jutott ezzel kapcsolatosan, hogy mindketten. Az egyik vasárnap este ifjúsági istentiszteleten vettem részt a kétágú templomban. Egyetemisták, fiatalok számára van ez meghirdetve. És ezen az istentiszteleten egy alkalommal felfigyeltem arra, hogy egy idős házaspár is részt vesz. Szokatlan volt ez, mert általában fiatalok szoktunk ott lenni. És akkor, amikor az imádságra került a sor, akkor olyan szép volt látni azt az egyszerű mozdulatot, hogy nem mindenki a maga kezét kulcsolja össze, hanem egymás kezét kulcsolják össze, és úgy imádkoztak. Annyira szépen megnyilvánult ebben az egyszerű mozdulatban az, hogy mindketten. Azt láthatjuk Zakariásnak és Erzsébetnek az életében, hogy nem csupán ezek az áldások voltak meg, hanem bizony az ő életükben is megjelent a hiánynak, a próbatételnek a súlya és az érzése is. Tudnélik az, hogy nem lehetett gyermekük. Nagyon sok ideig. Példamutató azt hiszem az ő magatartásuk. Kitartó várakozás jellemezte őket. El tudom képzelni, hogy már úgy visszatekintettek életüknek már elmaradó részére, hogy mi minden történt. El tudom képzelni, hogy már sok mindent elengedtek, már egyre inkább fölfele tekintettek, és egyre inkább a túlsó parton akartak már lenni. És mégis ez a kitartó várakozás jellemezte, hogy még mindig hátha az Úristen időskorunkra ad nekünk gyermeket. Mennyire nem jellemző ez mireánk, ez a kitartó várakozás, nem csupán egy gyermekre, hanem bármire. Pláne ebben a rohanó, felfokozott világunkban azonnal adja meg az Úristen. Követelem, ráncigálom az Istent, hogy most adja meg. Higgyétek el, sok esetben csak azért nem adja meg, hogy alázatra incsen. Hogy meg tudjunk tanulni várni. Hogy meg tudjunk tanulni igazodni valamiképpen az Isten menetrendjéhez. Az ő időbeosztása szerint alakítani a magunk életét. Azt hiszem, csak kérni lehet tőle, és utána alázatban fejet hajtani és várni. És ezzel kapcsolatosan nagyon gyakran a büszkeségünk lép fel. A büszkeségünk nem hagyja azt,
hogy ebben az alázatban várakozzam. Néhány évvel ezelőtt az egyik barátom jött és elmondotta, hogy nagyon kilátástalan helyzetbe került az élete, nem tudja és nem látja a kiutat, nem tudja, hogyan álljon újból talpra, és amikor végighallgattam a hosszas panaszát, akkor egészen röviden csak annyit mondtam, hogy próbálja ezt is az Isten elé vinni. És kérje az Istentől, hogy ebben a helyzetében adjon kiutat. Felháborodott, és azt mondta, hogy koldus vagyok én. Hogy kérjek az Istentől. Igen, sok esetben ez az alázat nincs meg bennünk, hogy rászorulok az Istenre. Sok esetben korlátainkig visz bennünket, hogy szembesülj a korlátaiddal azért, hogy ne fuvalkodj fel, és ne gondold magad nagynak, és ne dicsekedj. Hanem ebben az alázatban érezd meg azt, hogy rászorulok az Istenre. És el tudom képzelni, hogy Zakariás és Erzsébet is talán már sok mindent kipróbált. Abban az időben is voltak receptek, módozatok, hogyan kaphatunk gyermeket, vagy akkor, amikor fiatalok voltak, akkor a fiatal termékeny testükre tekintettek, és abban bíztak. És most, mikor már eljött az időskor, akkor azt hiszem, valamiképpen könnyebb volt ráhagyatkozni az Istenre. Hogy nem a magam erejére hivatkozom, nem különféle módozatokra, hanem érzem a korlátaimat, és akkor, amikor korlátokban élünk, akkor tudjuk, hogy az Istenre hagyatkozva sok minden könnyebb elengedni, megtenni, az ő menetrendjéhez igazodni. Azt láthatjuk itt, hogy annak ellenére, hogy talán csalódtak az Istenben Zakariás is, meg Erzsébet is, mégis megmaradt a bizalmas kapcsolat az Istennel. Nagyon gyakran látom azt, hogy akkor, amikor emberekben csalódunk, vagy amikor az Istenben csalódunk, akkor olyan könnyen bizalmatlanná válik a kapcsolat. Emberek között is. Ha a barátom, a munkatársam, a szomszédom, ismerősöm éppen nem úgy cselekszik, és nem olyan formában, ahogyan én elképzeltem, már is megromlik ez a kapcsolat. Ez a bizalmas kapcsolat is, olyan könnyen bizalmatlanná válunk a másik irányába. Az egyik idős lelkész, vásárhelyi lelkész mesélte azt nekem, hogy akkor, amikor még fiatal volt, segédlelkész volt, akkor ellátogatott egy idős emberhez, aki sokfajta betegségben szenvedett. És többek között elmondta ez az idős bácsi, hogy szüksége lenne egy olyan gyógyszerre, amit igazából csak külföldről lehet beszerezni. Abban az időben kommunista rendszer volt, és nagyon nehezen lehet külföldre utazni is. És elmondta ez a lelkész, hogy amennyiben tud, megpróbál segíteni. Aztán nem sokkal ezután ellátogatott egy másik családhoz, ahol éppen külföldről érkezett haza valaki. És amikor elmesélte ennek az idős embernek az esetét, kiderült, hogy az illető is ugyanebben a betegségben szenved, és van nála az a bizonyos gyógyszer, és másnap utazik vissza, és tudja pótolni. És örömmel adta oda azt a gyógyszeres dobozt, vigye el. És akkor, amikor elvitte ez az idős emberhez, akkor ez az idős bácsi gyanakodva nézte, és bizalmatlankodva. Ilyen gyorsan beszerezte a gyógyszert. Ráadásul meg pénzt sem kér érte. És az lett a történetnek a vége, hogy nem fogadta el a gyógyszert. Ennyire megdöbbentő. Kiderült aztán erről az idős emberről, fiatal korában nagyon sokat csalódott. És akkor, amikor így csalódunk, akkor olyan könnyen megbomlik ez a bizalmas kapcsolat. És sok esetben mi vagyunk azok, akik megfosztjuk önmagunkat olyan ajándékoktól, amit pedig az Úristen adni szeretett volna. Nézzük hát meg ezek után, hogy mit tanul meg Zakariás az angyal híradásából. Egyfelől azt, hogy imádsága nem volt hiába való. Én nem tudom, hogy már abba hagyták-e. El tudom képzelni, hogy már abba hagyták az imádságot. És mégis azt láthatjuk, ahogy János evangélista írja, hogy a mi imádságaink megvannak az Istennél. Lehet, hogy nem most teljesíti be,
azoknak ígéreteit, de a mi kéréseink, a mi imádságaink megvannak az Istennél. Nem időpocséklás az, hogy kérem az Istent. Annak ellenére, hogy talán még nem adja meg kéréseimre a választ. És azt láthatjuk, hogy akkor, amikor beteljesedik Zakariás imádsága, akkor örömre fordul. Ezt meg a példabeszédekben olvashatjuk, hogy az igazak várakozása örömre fordul. Aztán továbbá azt láthatjuk, hadd fogalmazzak így, hogy még a hivatalosoknak is nehéz hinni. Zakariás az Isten körüli dolgokkal van elfoglalva. Sok mindent tud már az Istenről. Tudja azt, hogy az Úristen ígéreteit valamilyen úton, módon be fogja teljesíteni. És mégis azt láthatjuk, hogy az ő hite is megbicsaklik, bizalmatlankodik. Pedig ott vannak a múltnak a példái. Ott van Ábrahámnak és Sárának az esete, ugyanez az eset. Sok ideig nekik sem születik gyermekük. Vagy ott van Annának az esete, ott a sílói szentélyben, így kapja meg Sámuelt az Istentől. És mindezek a múlt példái nem győzik meg arról, hogy igen, az Isten velem is ezt megteheti. Annyival nehezebb elhinni azt, amikor az Úristen az én életemben akarja mindezt beteljesíteni. Sok mindent hallottam és tudok a múltról, de azok nem biztos, hogy kellő erőt és bizalmat és hitet adnak abban, hogy most én is így viszonyuljak. Vagy egy angyal jelenik meg, és az angyal jelenléte sem tudja meggyőzni Zakariást ebben a helyzetben. És azt láthatjuk, hogy hitetlenkedésének, bizalmatlankodásának Zakariás megfizeti az árát. Tudnélik úgy, hogy némává lesz. És akkor, amikor némává teszi az Úristen, akkor ezáltal nem csupán önmagát fosztja meg bizonyos áldásoktól Zakariás, hanem a környezetét is. Az Isten áldását kellett tovább mondania, de mivel némává lesz, nem tudja ezt megtenni. Amikor bizalmatlankodunk, hitetlenkedünk, azt hiszem, életünknek valamelyik szakaszán mindig ennek megfizetjük az árát. Megint ott van Ábrahám és Sára. Kételkedik egy adott ponton, hogy az Úristen valóban gyermeket ad nekünk. És ők úgy fizetik meg ennek az árát, hogy megszületik Izmael, aki örökös harcban volt Izsákkal. Vagy ott van Izrael népe. Azt mondja az Úristen, hogy kivezetlek titeket, és az ígéret földjére, Kánaán földjére, a tejjel és mézzel folyó földre foglak elvezetni titeket. Kételkedik ez a nép. Annyiszor kételkedik. És úgy fizetik meg ennek az árát, hogy 40 éven keresztül bolyonganak a pusztában. Vagy ott van Péter, addig, amíg erős a hite, a vizen jár. És amikor ő is elkezd hitetlenkedni, bizalmatlankodni, akkor a süllyedés élményt éli át. Nem csupán az Istennek ítélete jelenik itt meg, hanem megjelenik az ő kegyelme is. Hiszen gondoljunk bele, azt látja, hogy Zakariás hitetlenkedik, bizalmatlankodik. És akkor mondhatta volna az az Úristen, hitetlenkedsz, nem hiszel, nem adom meg a gyermeket. És nem ezt teszi az Isten, hanem csupán némává teszi. És ez a némaság, ez ugyanakkor jel is. Annak a jele, hogy itt az Isten, és hogy ő cselekszik. Az Úristen túlmozdítja Zakariást ezen a holtponton, hitét megtisztítja, megerősíti és győzedelmessé teszi. Advent 4. vasárnapján vagyunk, és ezen a vasárnapon az Úristen elsősorban azt akarja, hogy tekintsünk önmagunkra és családunk életére. Mennyire tudjuk betölteni a papi hivatást, mennyire tudunk összhangban együtt élni a családban, mennyire közös az a lelki örökség, és akkor, amikor várakozni kell, így advent időszakában, akkor tudjuk ezt kitartóan megtenni, vagy pedig bizalmatlankodunk, hitetlenkedünk, és azt hiszem, ennek a hitetlenkedésünknek mi is sok esetben megfizettük az árát. De jön az Isten is most is
kegyelmesen akar velünk fordulni. Azért, hogy akkor, amikor már letelik az ünnep, a karácsony ünnepe, ne mondjuk azt, hogy tartalmatlan volt, hanem most még, amíg készítgethetjük a mi szívünket, életünket, tudjuk megtölteni igazi tartalommal. Azzal, hogy Jézus Krisztus jelen van, és velünk van. Amen. A 188-as számú énekünk első és második versszakával válaszoljunk az ígére. A 188-as számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Száj, száj magasra, szíveink reménye. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jelen voltál és jelen vagy ezen az istentiszteleten. Te formálod bennünk a papi lelkületet, hogy az otthonunk is templommá, és az ottani együttlétünk is istentiszteletté formálódjék. Te segíts bennünket, Istenünk, hogy a társunkkal összhangban, lelkileg összhangban és egyetértésben tudjunk élni. Be tudjunk fogadni téged életünkbe, és az egyetértés uralkodjék a mi szívünkben. Te áld meg, Istenünk, azokat a házasságokat, amelyek évtizedekkel ezelőtt kötettek, hogy példaként állhassanak mások előtt. És te áld meg az özvegyen maradtakat is, hogy áldott papjai tudjanak lenni mások számára. Te segíts meg bennünket, Istenünk, hogy ebben az adventi időszakban kitartó várakozással tudjunk megállni te előtted. Talán már sok mindenben csalódtunk, és nehezen tudunk már bízni és hinni. De olyan jó tudni azt, hogy te a kitartó várakozást és álhatatos imádságot meghallgatod, és választ küldesz arra. Add, hogy átérezzük kicsiny voltunkat, semmiségünket, korlátainkat, és alázattal meg tudjuk vallani te előtted, hogy nélküled mi semmik vagyunk. Add, hogy így tudjunk igazodni a te menetrendedhez. S habár sokszor megfizetjük az árát a kételkedéseinknek, de mégis kész vagy kegyelmesen figyelni reánk. Hitünket megtisztítani, megerősíteni, és a betlehemi gyermek születésének örömével megajándékozni bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy annyira szerettél bennünket, hogy egyetlen fiadat, Jézus Krisztust küldted el érettünk. Ő érette kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságból kérjük Istennek segítségét. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatával, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a Zilahi Árvák karácsonyi támogatására. Megjött az üzenet idei utolsó száma, a megrendelők átvehetik, ugyanakkor vásárolható könyvek, fali naptárak, illetve könyvnaptár hátul az asztalnál. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy az újrarendelések, azokat már meg lehet ejteni az üzenetre, református családra, familyre, éjféli kiáltásra és az örömhírre is, amely egy gyermeklap, és 21 lejbe kerül egész évre, két havonta jelenik meg. Most is lehet vásárolni idei példányt, 3 lej 50 boniba kerül. Karácsonyra készülve bűnbánati istentiszteletek lesznek ma estétől kezdve, naponta délután 6 órától. December 24-én szenteste lesz a gyermekek karácsonyi ünnepéje, ugyancsak délután 6 órai kezdettel. December 25-én első napján délelőtt 2 istentisztelet lesz, 9 és 11 órakor, mindkettőn úrvacsoraosztás lesz. Karácsony másod és harmadnapján délelőtt 10 órakor, valamint délután 6 órakor lesznek ünnepi istentiszteletek itt a templomban. És most az istentisztelet végén egy 3 gyermekes család megajándékozására kerül sor. Maradjunk benne a templomba is, együtt örvendjünk ennek az áldott alkalomnak. Most pedig hitvallástételre készülve énekeljük az előbb énekelt énekünket, a 188-as számú énekünknek 3., 4. és 5. verszakát. A 3. verszak így kezdődik: ő lesz a váltság, élet birodalma. Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor most a három gyermekes család megajándékozására kerül sor.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, rövid néhány percig kérem még a türelmet. Arról van szó, hogy működik Erdélyben egy olyan egyesület, aminek az a neve, hogy Gyermekeink Egyesület. Ráadásul a Szilágyságban jött létre ez az egyesület, azzal a céllal, hogy a nagycsaládosokat támogassa anyagilag is. Ez azt jelenti, hogy a Gyermekeink Egyesület Szilágyság az erdélyi magyar egyházakkal közösen egy nagycsaládokat segítő akciót indított el, Nagy családban élni jó címmel. Az akció keretén belül minden erdélyi magyar család harmadik, negyedik, ötödik, tizedik újszülött gyereke 500 darab pelenkát kap ajándékba a gyermek megkeresztelésekor. Mivel itt a gyülekezetben nemrég történt egy ilyen keresztelés, ahol nem a harmadikat kereszteltük egyedül csupán, hanem az elsőt és a másodikat és a harmadikat együtt, akkor kellett volna megtörténnie ennek az ajándékozásnak, de hát adminisztratív késés miatt most érkezett meg Szilágyságból, Zilarról tegnap előtt ez az ajándék, amit Albert Károly és hajnénak kell, hogy átadjunk, fiatal házaspárnak, kérném, hogy jöjjenek ide, hogy adhassam át ezt az ajándékot. Ennek az egyesületnek a nevében úgy működik ez az ajándékozás, hogy ez az egyesület biztosít 500 pelenkát a harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik gyermeknek, és a helyi gyülekezet pedig megpótolja még 100 pelenkával ezt az egyesületbeli ajándékot, ami már a mi részünkről megtörtént a keresztelés alkalmával, úgyhogy most tulajdonképpen az egyesület pótolja meg a miénket, és így lesz most már 600 pelenkában része, nem csak a harmadik gyereknek, hanem most együtt a háromnak, mert fognak jó testvéri módon megosztozni ezen az ajándékot. Én most csak egy szatyrot hoztam ide, a többit ott hátul majd megkapjátok, elviszitek, mert elég tetemes mennyiségű, és kérem, hogy ezt vegyétek át, mert hogy fényképes dokumentumot is kérnek erről, ami most el is készül, és kívánom sok-sok erős áldást és türelmet a gyereknevelésre továbbhoz nektek. És ez egyben, testvérek, egy kicsit reklám is arra nézve, hogy a fiatal házasaink kedvet kapjanak a több gyermekhez. Ugyanis nem kell sokat részletezni azt, hogy nagy bajban van a mi nemzetünk, de nem csak a miénk. Sajnos a román nemzet sem szaporodik, Európa nemzetei sem szaporodnak, és ugye az a nagy vészhelyzet, ami most rászakadt Európára ezzel az iszlám menekült hullámmal, éppen abból indult el, hogy tárjunk kaput a bevándorlók előtt, hogy nincs elég utánpótlása Európa sok-sok nemzetének. Statisztika nagyon világosan beszél arról, hogy az utóbbi évtizedekben 50 millió abortusz gyűlt össze Európa földjén, és ez az 50 millió ember hiányzik most Európa földjéről, ugye sok nemzet összesítésében, és ezen hiányzó munkaerők pótlására gondoltak, ugye bizonyos kormányfők, államvezetők a bevándorlás révén, ami sajnos nem egy egészséges megoldás, tudjuk, hogy mennyi veszedelemmel jár. És éppen ezért kellene minden nemzet nagyon komolyan vegye a saját utánpótlását, hogy ne álljunk meg egy gyereknél, és még két gyereknél sem, mert ha csak kettőt vállal egy család, az csak a szülőket pótolja, a szaporodás csak a harmadiknál kezdődik. Érdekes történet van Kínában, csak egy mondat erejéig. Tudjuk, hogy ott törvényileg tiltották a második, harmadik gyerek születését, félve a túlszaporodástól, mert ugye Kína ma nagyon nagy nemzet, és most rájöttek, hogy az utóbbi évtizedeknek ez a buta törvénye oda vezetett, hogy néhány éven belül nem lesz elég munkaerő a kínai piacon, és nem lesz ki eltartsa a megöregedő generációt, a jelenleg megöregedőben levő generációt. Most már törvényileg szinte rá parancsolnak a nemzetre, hogy vállalják a második vagy a harmadik gyermeket is, hogy ne bukjon meg a kínai nemzet néhány évtizeden belül. Hát ezek mind-mind olyan példák, amelyek hadd ösztönözzenek arra, különösen a fiatal házasoknak szólunk, ugye, hogy vállalják ezt az áldozatot, és ebben még a nagy családban élni jó, gyermekeink egyesület is lámpartner kíván lenni, és hisszük, hogy az egyházaink is ebben előjáró támogatók lesznek ezután. Köszönöm szépen, Isten áldja meg a gyülekezetet, az adventi készülődést, és várjuk esténként 6 órára a testvéreket. Minél többen készüljünk bűnbánati alkalmaink révén is a karácsonyi örömünnepre. Isten velünk, viszontlátásra!